Az új év Zsigmond Vilmos magyar származású amerikai Oscar-díjas operatőr halálával indult. A Szegeden született művész, aki 1956 őszén táskájában 10 000 méternyi filmmel hagyta el Magyarországot, Kaliforniában telepedett le. Nevéhez olyan filmek fűződnek, mint az első nagy sikert hozó 1977-es harmadik típusú találkozások Steven Spielberg rendezésében. Január közepén David Bowie gyászolta a világ. Az angol rockstar 69 évesen New Yorkban hunyt el. Ottani lakásánál, angliai szülőhelyén, korábbi berlini otthonánál és kedvenc kávézója közelében is több ezer gyászoló gyűlt össze. Svetnik Endre, az Inforádió londoni tudósítója így számolt be a világgyászáról.
A szomáli-amerikai származású modell Imán 23 éven át volt a vasárnap elhunyt David Bowie felesége. A rockstar párja már a halálhír előtti napokban arra utaló posztokat publikált a közösségi médiában, amelyek Bowie közelgő halálára utaltak. A harc valódi, de Isten is az, írta vasárnap a Twitteren és a Facebookon is, amelyre hétfőn részvétnyilvánítások sokasága érkezett. Egy nappal korábban pedig azt írta, hogy van, amikor egészen addig nem tudsz értékelni egy pillanatot, amíg emlékké nem válik. Imán és Bowie 1992-ben házasodott össze, és kapcsolatuk az egyik legtartósabb volt a művészek és a celebek világában.
A rockstárnak pár nappal halála előtt jelent meg az utolsó nagy lemeze. Februárban a világirodalom egyik nagy alakját, a modern európai kultúra jeles irodalmárát és tréfamesterét, Umberto Ecót temették el, aki pályafutását középkorkutatóként kezdte. Ezen a 2011-es felvételen éppen az olasz nyelv változásairól ad elő az egyik észak-olaszországi egyetemen.
Dove almeno poteva trovare Vespa o Berlusconi, Bersani o Fazio che parlano un italiano tutto sommato ragionevole, almeno quanto alla forma.
Az igazi világhírt végül irodalmi munkássága a Rózsa neve című regénye hozta el számára. Februárban 53 éves korában váratlanul meghalt Kőrösi Zoltán író, forgatókönyvíró, szerkesztő és dramaturg. Évtizedekig dolgozott a Magyar Rádiónál, volt a Litera főszerkesztője és tanított a Filmházi Színművészeti Egyetemen. Legutóbbi regénye a Szívlekvár 2014-ben jelent meg. Kora tavasszal hunyt el Psota Irén, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, aki számos színpadi szerepe mellett 1954-től folyamatosan tűnt fel játék- és tévéfilmekben. Márciusban halt meg az a magyar politikus, aki még az Állampárt képviselőjeként 1989. január 28-án a 168 óra című rádióműsorban az 1956-os forradalmat népfelkelésnek nevezte. Posgai Imrét 2016. április 15-én kísérték utolsó útjára a Farkasréti temetőben. Március 31-én meghalt Kertész Imre hosszantartó súlyos betegség után életének 87. évében. A Nobel-díjas író 14 éves korában megjárta az auschwitzi, majd a buchenwaldi koncentrációs tábort, ahonnan 1945-ben tért haza. A náci ideológia és a haláltáborok borzalmairól írt Sorstalanság című 1975-ben megjelent regényében. A Magvető kiadó gondozásában 2007-ben jelent meg a Sorstalanság című regény hangos könyv változata. Ebből hallják a következő rövid részletet.
Ma nem mentem iskolába. Azaz mentem, de csak hogy hazakéreckedjem az osztályfőnökömtől. Apám levelét is átadtam neki, amelyikben családi okokra hivatkozva kérelmezi a felmentésemet. Kérdezte, mi volna az a családi ok. Mondtam neki, hogy apámat behívták munkaszolgálatra. Akkor aztán nem is akadékoskodott tovább. Nem haza, hanem az üzletünk felé iparkodtam. Apám úgy mondta, ott várnak. Még azt is hozzátette, igyekezzem, mert szükség lehet rám. Tulajdonképp ezért is kért el az iskolából. Vagy azért, hogy maga mellett lásson ezen az utolsó napon, mielőtt elszakad hazúrról. Mert ezt is mondta. Anyámnak mondta, úgy emlékszem, amikor reggel felhívta a telefonon. Tudnélik, csütörtök van. S ilyenkor, meg vasárnap, szigorúan véve anyámnak jár a délutánom. De apám a tudtára adta. Gyurkát ma nem áll módomban átengedni hozzád, és akkor ezzel indokolta. Bár meg lehet, hogy mégse. Kisé álmos voltam ma reggel az éjszakai légi riadó következtében, és talán nem jól emlékszem. Abban viszont biztos vagyok, hogy mondta. Ha nem anyámnak, akkor... másnak. Pár szót én is beszéltem anyámmal, már nem emlékszem rám itt. Azt hiszem meg is neheztelt rám, mert kicsikét röviden voltam kénytelen bánni vele, apám jelenléte miatt. Végre is, ma az ő kedvét kell néznem.
Ez az itthon először publikálásra érdemtelennek ítélt regény hozta meg számára az irodalmi Nobel-díjat 2002-ben. Kertész Imrét idézzük egy 14 évvel ezelőtti felvételről.
Én valójában öntörvényűrő vagyok, tehát Nobel-díjat kapok, vagy visszautasító levelet Kardos úrtól, aki a Magvető igazgatója volt annak idején. Nem számít, én akkor is ezt a regényt írtam volna.
Ő a díj történetének első és mindmáig egyetlen magyar kitüntetettje. Hafner Zoltán, az író szerkesztője Kertész Imre halála napján az Inforádióban így emlékezett.
Nyilván pótolhatatlan, mint minden nagy író és egyszeri. Ő is azok közé tartozik, akinek a jelentőségét szerintem majd jóval később fogjuk felmérni. Egy eléggé megosztó, nem a személye volt az, mert aki ismerte, az azt hiszem, hogy mind szerette, de egyszerűen a körülötte lévő sok-sok félreértés nem tette lehetővé, hogy az életművének egy jelentős hányadát nem tudták szerintem még kellőképpen felmérni. Főleg a naplóira gondolok, úgyhogy ő még sokáig fog azt szemhatni az ifjabb nemzedékekre is. Egyáltalán nem szerette azt, amikor azt mondták, hogy ő a holokauszt írója. A holokauszt volt a témája legfeljebb, de ő ennél sokkal tágabban. Általában a diktatúrák, és ebben nem csak a náci, hanem a kommunista diktatúra is ugyanígy beletartozott. Annak a mechanizmusa érdekelte, és a személyiség visszanyerése a hatalomtól, hogy ez miként lehetséges, akár a diktatúrákban, akár a tömegtársadalmakban. Ő a holokauszt a történelem keretei között vizsgálódott, ezért is tudott egy teljesen újszerű megközelítésből tekinteni magára a holokausztra is, mert nem annak a történelmi botránnyal foglalkoztatta.
Április közepén búcsúztatták Részvál Széchenyi díjas irodalomtörténészt, műfordítót, szerkesztőt, a 19.-20. századi kortárs magyar irodalom kiváló ismerőjét. Parti Nagy Lajos a Magyar Rádió felvételén 24 évvel ezelőtt kérdezte az évek múlásáról az irodalomtörténészt.
Én nekem soha nem jutott az eszembe, hogy én 70 éves leszek. De én ezt, ha most úgy elképzelem, hogy mit gondoltam volna, ha gondolkoztam volna rajta, akkor én ezt úgy képzeltem volna el, hogy 50 és 60 éves korom között meghalok, előbb, mint Klári természetesen. A szekrényében Klárinak, amikor meghalt, ez május 30-a volt egyébként, 84, találtam egy nagy zacskót, amire az volt ráírva, hogy Palinak születésnapjára, ha már nem lennék. És ebben volt 25 szivar. Most én mindent születésnapomon elszívok ebből egy szivart, és van egy ilyen furcsa képzetem, hogy 84-hez képest 25 évig fogok még élni.
A beszélgetés az utolsó része volt annak a hangos memoár sorozatnak, amelyet 2015-ben Bokáig Pezsgőben címmel rendezett kötetbe a Magvető kiadó újraindítva a Tények és tanúk sorozatot. Májusban hunyt el Gombár Judit, Jászai Mari díjas díszlet és jelmeztervező, és Kaján Tibor grafikus, karikaturista is. És ki ne emlékezne a Különben Dübe jövünk című filmre, amelyben Bud Spencer Terence Hill-lel osztotta a pofonokat. Nevük egyébként is összekapcsolódott, közös filmek során dolgoztak együtt. Ilyen volt például Az ördög jobb és bal keze, a híres film folytatása, Az és megint Dübe jövünk, A kincs, ami nincs, vagy A szuperhekusok. Bud Spencer eredeti nevén Carlo Peder Soli, olasz színész, 86 évesen, június 24-én hunyt el. Ezen a felvételen John Boyd amerikai színész szólítja a Nobel békedíj átadóján Elie Wieselt 1986-ban.
There is no greater honor for me than to be given the opportunity to be in the presence of a remarkable human being, our beloved friend Elie Wiesel.
A holokauszt túlélő amerikai zsidó író, politikai aktivista és egyetemi tanár 57 könyvet publikált. A leghíresebb műve Az éjszaka, a náci koncentrációs táborokban szerzett élményein alapul.
If you had been there in 1938-39, with hundreds and thousands of men and women and children waiting for some gate to be open.
Nem alhatunk nyugodtan akkor, amikor szenvednek az emberek. Ezt mondta a Nobel békedíj átvételekor az idén 87 éves korában elhunyt Elie Wiesel. Június 14-én meghalt Eszterházy Péter Kossuth díjas író. Pár héttel korábban, június elején még ő nyitotta meg a 87. ünnepi könyvhetet a Vörösmarty téren. Felszólalásában akkor utalt betegségére is, amellyel már hónapok óta küzdött.
Végre egy szöveg, melyet nem a hasnyálmirigyszóval kezdek. Bár attól tartok, én magam vagyok az, akkor is, ha egy szót sem szólok, csak itt áldigálnék, aki mindenre arra emlékeztet. Tehát ezen nem lehet változtatni. Borítsunk hát fátylat rám. A fátyol miatt ilyen rekettes a hangom, mintha egy maffia film szinkron hangja lennék. Fölhívom a tűzön vizen át kormányhű olvasók figyelmét, hogy ebből az is következik, hogy a film nem magyar, tehát semmi áthallás. Hát ha csak nem magyarról magyarra szinkronizálunk, ami ugyan elsőre értelmetlenek tűnik, már időnként szükségünk volna rá. Haza, hűség, hagyomány, Európa, Real Madrid, mintha más nyelvet beszélnénk.
Eszterházy Pétert augusztus 2-án helyezték örök nyugalomra Gannán, a temetésen Várszegi Asztrik szertartása mellett egyik közeli barátja, Dés László játszott szaxofonján, amire az író kérte utolsó könyvében, a Hasnyálmirigy naplóban. Nyáron meghalt Szegedi Maszák Mihály Széchenyi díjas irodalomtörténész és Granasztói György történész. Szegedi Maszák Mihály kutatási területe a regényelmélet volt, de foglalkozott az irodalmi és művészeti irányzatok, többek között a klasszicizmus, a romantika, a realizmus és a szimbolizmus összehasonlító vizsgálatával is. Granasztói György társadalomelméletet, történeti demográfiát és várostörténetet kutatott. Legutóbbi műve a Városi élet keretei a feudális Magyarországon címmel 2012-ben jelent meg.
Más ha hallgatod, nem tudná a parkén, mit akar a jobb. Én tudom a dallamot, te tudod a szót. Én mondom az igazat, és te mondod a jót. Az én igazam nem...
Úgy, ahogy ezen a felvételen szól, többé már nem áll össze a Lokomotív GT. Ezt szeptemberben Karácsony János, Presser Gábor és Solti János hivatalosan is bejelentette, Somló Tamás júliusi, majd Lauksi József augusztusi halálát követően. Somló Tamás életútját visszaemlékezésében Seres Gerda rajzolta meg.
Ez volt a legendás LGT, amelynek Artúr, azaz Somló Tamás nem csak gitárosa, énekese és szaxofonosa, hanem dalszerzője is volt. Saját szavai szerint erdélyi félzsidó családból származott. Zenetagozatos iskolába járt, először hegedülni, majd szaxofonozni tanult. Még tucatnyi hangszeren játszott, a basszusgitártól a zongorán át a fúvós hangszerekig, de kedvence mindig a szaxofon maradt. A Nagy Cirkusz karmesterének hatására beiratkozott az állami artista képzőbe, és cirkuszi zenebohóc lett. Rövid ideig zenélt az Atlasz együttesben, Beatles, Rolling Stones dalokat játszottak, meg mindent, amit a Rádió Luxemburgban hallottak. 3 éven át tagja volt az akkor még amatőr Omegának, de nem tudott szakítani az anyagilag sokkal jövedelmezőbb artista szakmával, és utazni is vágyott. A Luxor nevű zsonglőrcsoporttal körbe turnézte a világot, a cirkuszi szezonban márciustól októberig bohóckodott a hangszerekkel, a köztes időben pedig itthon zenélt komolyan. Többek között ez a dal is Somló Tamás szerzeménye, de ő írta egyebek közt a Ha a csend beszélni tudna, az Álomarcú lány, az Ülök a járdán, a Valamit mindig valamiért című slágerek zenéjét. 68 éves korában, hosszú betegség után hunyt el.
Szeptemberben vettek végső búcsút Csóri Sándortól, aki a pártállam idején írásaiban élesen kritizálta a diktatúra személyiség és társadalom romboló hatását, különös tekintettel a vidéki emberek sorsára. Csóri 1987-ben egyike volt a Magyar Demokrata Fórum alapítóinak, majd 1993-ig a mozgalom, később a párt elnökségi tagja. A kétszeres Kossuth-díjas költő, esszéíró, prózaíró, politikus 87 éves volt. 2010-ben az Inforádió Aréna című műsorában így beszélt az akkor több mint 5 évtizedes írói pályájáról, ezen belül is a politika és az írók kapcsolatáról.
Nagyon komoly kutatásokat kellene folytatni, hogy jelenhetett meg még írói koponyákban is az, hogy milyen jó lesz, hogyha a politika átveszi a irodalom szerepét, nem kell a íróknak politizálniuk, és akkor jön el a jó világ. Én ki tudtam volna ugorni az ablakon az ilyen hülyeségek hallatán, mert a magyar történelemben ilyen helyzet soha nem volt, hogy a szellemi emberek, nem is csak írók, szellemi emberek otthagyták a politikát. Mert a politikát otthagyni nálunk azt jelentette, hogy a történelemnek hátat fordítunk. Sajnos nagyon sokszor még nyugatról is érkeztek ilyen hírek, hogy a költészetnek vége van, sőt egy amerikai költő azt mondta, hogy hát a költészet lassan olyan lesz, mint egy bozótban eltűnő fácán. A gyönyörű tollai még utoljára megvillannak, aztán utána nem lesz semmi. Na most ennél bűnösebb gondolatot nem mondhat ki senki.
A hónap végén hunyt el Simon Peres, Nobel békedíjas lengyelországi születésű izraeli politikus egykori miniszterelnök, október 9-én pedig Andrzej Wajda, Oscar-díjas lengyel filmrendező, a lengyel történelem fáradhatatlan krónikása, több más kiemelkedő alkotás mellett a Csatorna, a Hamu és Gyémánt, a Tájkép csata után a Márványember és a Danton rendezője. Andrzej Wajda életpályáját Herceg Zsolt idézte fel.
Andrzej Wajda 1926. március 6-án született Szuvalkiban. Az apja katonatiszt volt, a szovjetek végezték ki 1940-ben Katyinban. Wajda 1942-től harcolt a nácik ellen. A háború után festészetet tanult a Krakói Képzőművészeti Akadémián, 1952-ben pedig rendezői diplomát szerzett a Lódzsi Filmfőiskolán. Első jelentős munkája a Mi Nemzedékünk című háborús film volt 1954-ben. A nemzetközi ismertséget az 1944-es varsói felkelés idején játszódó Csatorna című dráma hozta meg neki, ami Cannes-ban külön díjat nyert. Háborús trilógiájának harmadik része az 1958-as Hamu és Gyémánt volt. Ő maga első érett filmjének az 1961-es Sámson tartotta, amelynek zsidó egyetemista főhőse egy antiszemita tüntetésbe keveredve önvédelemből öl. Az ezt követő évtizedekben olyan filmek fűződtek a nevéhez, mint a Tájkép csata után, a Nyírfaliget, a Vilkói kisasszonyok, a Menyegző, az Ördögök, a Márványember, valamint az Ígéret földje. Ez utóbbi tavaly megválasztották minden idők legjobb lengyel játékfilmjének. A szolidaritás színre lépése után Wajda a nemzeti ellenállás fontos személyisége lett. Az 1981-es Vasember már a mozgalom születéséről szól. A film megkapta a Cannes-i Fesztivál fődíját, de a szükségállapot bevezetése után az összes szocialista országban betiltották. A rendező 1981-ben Párizsba költözött. Ott készült a Danton, ami elnyerte a Brit Filmakadémia díját, Wajda pedig átvehette a legjobb rendezőnek járó francia César díjat. A rendszerváltás idején tért haza, a szenátus tagjává választották. Tovább dolgozott. Már elmúlt 8-ban, amikor 2007-ben személyes drámát forgatott a katyini vérengzésről. Utolsó alkotása az Emlékképek volt, amit Oscar-díjra jelöltek. Számtalan más kitüntetés mellett megkapta az Oscar életműdíjat is. Jane Fonda adta át neki, lengyelül köszönte meg.
Przyjmuję tą zaszczytną nagrodę jako wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale dla całego polskiego kina.
Azt mondta, hogy a díjat a háború, a nácizmus és a kommunizmus által okozott tragédiákat bemutató lengyel filmművészet kitüntetésének tekinti. Köszönetet mondott az Egyesült Államoknak, hogy ez segített felépíteni a lengyel demokráciát. Úgy fogalmazott, buzgón reméli, hogy egyszer majd minden ember szívét betölti a hála, a szeretet és a szolidaritás érzése.
Miłości, wdzięczności i solidarności.
Wajda sokoldalú művész volt. A lengyel filmiskola alapítójának tekintik. Krakóban japán rajzokat és képregényeket bemutató múzeumot hozott létre, Varsóban pedig filmrendezői mesteriskolát nyitott. Azt vallotta, a jóisten két szemet adott a rendezőnek. Egyet, hogy a kamerába nézzen, és egy másikat, hogy mindarra riasszon, ami körülöttünk zajlik.
Ősszel hunyt el Bara Margit színművész, Eckhart Sándor Széchenyi díjas orvos-onkológus, Leonard Cohen kanadai költő, énekes és dalszövegíró, és életének 65. évében Kocsis Zoltán Kossuth és Liszt Díjas karmester, zongoraművész, zeneszerző, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar volt főzeneigazgatója. Ezen a felvételen Kocsis Zoltán játssza Chopin cis-moll keringőjét. Kocsis Zoltán történelmi jelentőségű tehetség volt a magyar zenetörténelemben, életműve évtizedek múlva is jelentős lesz. Így emlékezett Bata András zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem korábbi rektora.
Óriási a veszteség, Kocsis Zoltán egy történelmi jelentőségű muzsikus volt, egy univerzális tehetség, ő a zenéhez nagyon-nagyon hűséges volt. Hát egy igazi elkötelezett zseni volt, a képességei kicsit számunkra átlag emberek, átlag muzsikusok számára szinte felfoghatatlanak. Memóriája félelmetes volt, a hallása az legendás, egész egyszerűen mindent tudott, amit zenében tudni lehet. Ez, ami a keze alól kikerült zenében, az ércnél maradandóbb, és az vállalható lesz sok évtized múlva is. És a másik gondolatom sokszor az volt, hogy ő a mi korunknak a Dohnányi Ernője. Sok oldalúságával, a vezetésével, az irányításával, a könnyedségével, tehát ahogy hozzányúlt a dolgokhoz, és azonnal a keze alatt megelevenedtek a zenei képek, jelentések, mélységek. Minden lemezét izgatottan vártuk, minden megnyilvánulására oda kellett figyelni, irányt mutatott, új tájakat tárt fel előttünk.
November 25-én 90 éves korában meghalt Fidel Castro, kommunista pártvezető, 1965 és 2008 között Kuba első számú vezetője. A Comandante hanvait december 4-én Santiago de Cuba városában helyezték végső nyugalomra. Évvégéhez közeledve hunyt el az a színésznő, aki nem elsősorban filmszerepei, hanem házasságai által vált híressé. Gábor Zsazsának mindössze másfél hónap hiányzott ahhoz, hogy betöltse 100. életévét. Apja katonatiszt, anya társasági szépasszony volt. Hogy hogyan kapta a Zsazsa keresztnevet, arról Friderikus Sándor egyik showműsorában beszélt akkor, amikor Magyarországra látogatott.
Amikor én születtem, volt egy nagyon híres színésznő, úgy hívták, hogy Zsazsa. Valami Fedák Sári. És aztán kérlek alásan, anyuka és apuka mindig verekedtek, mint Magyarországon a férj és feleség, és akkor apuka akart, hogy Sárika legyek, anyuka akart, hogy Zsazsa legyek, a persze Zsazsa lettem.
December második felében életének 85. évében elhunyt Láng István akadémikus, aki pályafutása során az agrokémia és a környezetvédelem területén végzett kutatásokat. Vezetésével indult el Magyarország agroökológiai felmérése. Tudományos munkássága során fontos szerepet játszott a hazai biomassa felhasználás módjainak feltárásában és a mezőgazdaság fenntartható fejlődésének kutatásában. Láng István 2010-ben az Inforádió Arena című műsorában azt is összegezte, hogy melyek a legfontosabb tennivalók itthon a klímaváltozás kezelésében és a biztonság megőrzésében.
Az első a természetes természetközeli ökoszisztémák fenntartása, megőrzése. A második blokk az emberi életszükségletek közül a legfontosabbaknak a kielégítése, ez a levegő, az ivóvíz és az élelmiszer. Ezek közül hát leginkább az ivóvízkészlet van veszélyben. Az élelmiszer területén azért nem állunk rosszul. A harmadik terület pedig az úgynevezett kritikus infrastruktúrák működtetésének a kérdése, tehát áramszolgáltatás, áramellátás, közlekedés. Mert a klímaváltozás lényege az, hogy, és ezt érzik az emberek, hogy az úgynevezett szélsőséges időjárási események gyakorisága és intenzitása növekszik.
Láng István 1973-ban lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1985-ben pedig rendes tagja. Ettől az évtől 1993-ig az intézmény főtitkári pozícióját is betöltötte. Aktívan részt vett a nemzetközi tudományos életben, így az UNESCO, valamint a Tudomány Nemzetközi Tanácsa munkájában. Tudományos és tudományszervezői teljesítményét Pronatura emlékéremmel és Széchenyi díjjal, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetéssel is elismerték. Láng Istvánt a Magyar Tudományos Akadémia saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek. Sipos Ildikó, Inforádió 88,1.